60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új budaiak magazin műsora.
Köszöntök minden kedves hallgatót. Torda Judit vagyok, a mai magazin szerkesztője. Önök megszokhatták már, hogy havonta egyszer, szombaton délben, és később az ismétlésekben is egy színes összeállítással jelentkezünk. Bízom benne, hogy a mai adásunk is olyan lesz, amiben mindenki megtalálja majd az érdeklődésének megfelelő interjút. Lássuk a tartalmat. Egy neves zenetudós beszél az általa létrehozott különleges antikváriumról. A közelgő nemzeti ünnep kapcsán látogattunk el a szolnoki Damjanich János Múzeumba. Mindenkinek legyen otthona. Ez a jelmondata az 1989 óta működő Menhely Alapítványnak. Kivételes alkalom az, ha a borász szakma egy nőt választ meg az év borászának. Végül a tavasz közelettével egyre többen veszik elő autójukat a garázsból, és megnő a forgalom az utakon is. Mi a teendő kár esetén, hová forduljon a károsult? Ebben segít a GKOSZ elnöke. Válaszanak kedvükre, jó időtöltést kívánok!
Nemrégiben egy egynapos rendezvényre voltam hivatalos, ahol egy iparművész grafikusról szólt az egész nap, és az előadók listájával feltűnt nekem egy olyan valaki, aki valahogy nem illett bele, mert az ő élete, azt hiszem, minden mozzanatában a zenéről szól. És ez egész addig tartott, amíg az első díját föl nem vetítette, ami egyik ott a borítója volt. Most olyan szerencsém van, hogy elfogadtam meghívásomat az előadó, aki nem más, mint Bősze Ádám, akinek azt hiszem a neve is már elmondja, hogy kicsoda, de azért mondjuk el, hogy zenetudós és zenei antikvárium tulajdonos. Egyszer valahol olvastam, hogy az antikvárium az igazából antikvárium. Ezt kifejteni nekünk, hogy ez mennyiben más, mint egy antikvárium.
Magyarországon arra a kifejezésre, hogy antikvárium, arra az emberek csak akkor kapják fel a fejüket, amikor valami olyan könyv kell, ami olcsóbb, mint az új, azaz használt second hand könyv, és akkor bemegy az ember az antikvárium, és megpróbálja olcsóban megvenni. Természetesen ez igaz azokra a könyvekre is, amelyek már nincsenek újonnan forgalomba, akkor is bemegy egy ilyen használt könyvkereskedésbe, amit Magyarországon antikváriumnak neveznek. Viszont van néhány olyan antikvárius nálunk is, külföldön is, bár külföldön elég sok, akik nem azzal foglalkoznak, hogy használt könyveket áruljanak, hanem inkább ritkaságokat keresnek. Olyan ritkaságokat, amelyek akár gyűjtői, akár tudományos, akár mindkét szempontból fontosak, hozzáadnak valamit egy adott terület történelméhez, kutatásához, értelmezéséhez. Ez eleve egy réteg terület. Ennek a réteg területnek egy nagyon pici kis szegletében húzom meg én magam, ugyanis még a téma is korlátozva van, hiszen én csak zenei antikváriákkal, vagy mondjuk így antikvár dokumentumokkal foglalkozom, és csak olyanokkal, amik papíron vannak. Tehát hangfelvétellel például nem, mert nem értek a lemezekhez, CD-khez, kazettákhoz, ilyen dolgokhoz. Értem ez alatt kottákhoz, zenei könyvekhez, ritka zenei könyvekhez, kéziratokhoz, fényképekhez, apró nyomtatványokhoz, ilyenekhez igyekszem hozzáférni, és ilyeneket igyekszem beemelni a gyűjteménybe.
Van valami olyan kor, amitől érdekessé válik önnek?
Nem kor a kérdés, tehát nem az idő határozza meg ebben a témában a ritkaság értéket, hanem ugye egy kézirat például alapvetően ritka, mert egyedi. Hanem a zenetörténetben elfoglalt helye. És nyilván az, hogy hány lelhető föl belőle, ez is a ritkasághoz hozzátartozik. De még akkor is, hogyha egy lényeges kurtágműnek az első kiadását megtalálom, amiből elképzelhető, hogy van még, nem tudom, 40-50 a világban, vagy még több, akár 100 is, még akkor is elteszem, mert az egy zenetörténetileg fontos, legalábbis a magyar zenetörténet számára egy fontos kotta, és akkor az megvan, elképzelhető, hogy valaki keresi majd, és akkor annak a fontosságában lehet ezt elérni.
Vannak olyan párhuzamok, hogy valahogy megszerzi valaki onnan az eredeti kézzel írt kottát mondjuk, és ugyanannak a régi nyomtatott formáját is?
Azért az nagyon ritka, hogy egy nagy zeneszerző komoly művének a kézirata bekerüljön. Volt már ilyen, vagy ehhez hasonló példa, büszke lennék rá, hogy nem tudom, Bartók Béla koncertójának az autográfja nálam lenne, vagy nálam lett volna, de azért az a régebbi korszakokban bőven előfordult. Nálam van egy kottás, vagy könyves szekrény, amit én Londonból kaptam ajándékba, egy ottani antikvárium megszűnt, és a tulajdonos nekem adta ajándékba, és azt mondta, hogy úgy nézzen rá a szekrényre, hogy ebben Bach művek, Chopin művek, Mozart művek, Mahler művek kéziratai voltak egykor. Hát mondom erre, hogy boldog békeidők. Ez nálam nincs így, de azért történetesen most néhány Kodály kórus műnek az autográfia ott van nálam, azok mégiscsak lényeges dolgok. Úgyhogy igen, előfordul.
Mondta, hogy szekrénybe, hogy tárolják a kottákat, mert nyilván nem élére állítva, mint egy könyvet.
Igen, a kottákat fekve szoktuk tárolni. Nálam sajnos túl sok kotta van, most azon dolgozom, hogy egy kicsit szelektáljam az egészet. Az lenne a célszerű, vagy az lenne az álmom, hogy minden egyes kotta, tehát különleges kotta, ez egy sargmentes palliumban, vagy borítékban legyen, mellette ott legyen a leírás, vagy rajta, és hogy az tudományos értelemben is föl legyen dolgozva, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez tényleg csak egy álom, mert ehhez egyrészt rengeteg idő kell, másrészt pedig rengeteg idő kell.
Azon gondolkoztam, hogy tett egy pici említést azon a bűnös előadáson, hogy a fottáknak az életkora, tehát hogy mikor született egy kotta, azt nem lehet, nem egyértelműen lehet tudni.
Egy általában vett antikváriusnak könnyebb dolga van, mint egy zenei antikváriusnak, a tekintetben, hogy a könyvekben azért javarészt szerepel évszám. A kottákon nem. De ennek nem hanyagság az oka, hanem egész egyszerűen kereskedelmi szempontok állnak mögötte. Egy zenemű kiadó számára az egyetlen érdek az volt, hogy a nyomtatványából minél többet eladjon. Na most az hosszú évszázadok során, nem mindig volt ez így, de a hosszú évszázadok során teszem azt mondjuk a 18. század közepétől alapvetően a 20. század közepéig a vásárló mindig az újat kereste. És ha én egy kotta kiadó vagyok, 2024. februárjában kiadok egy új darabot, slágert, zongoraművet, csellószonátát, bármit, és tudom azt, hogy a vevő az újat szeretné, akkor számítok arra, hogy elképzelhető, hogy nem fogják elvinni az összeset. És mit fogok tenni jövő év februárjában ugyanezzel a kottával, ha ott áll a kirakadban, és az újat kereső szem meglátja rajta, hogy hoppá, ez 2024-es kell a csodának, hát ezt vigye el más. Ezért az zenemű kiadó nem nyomtatott évszámot a kottára, ezért külön szakma az, hogy az ember megállapítsa egy kottára, hogy mikori. Minden rajta van a kottán, azt is, hogy kinek ajánlja a zeneszerző, azt is, hogy mi a lemezszáma, az is, hogy hol kapható, de évszám nincs rajta. Abszolút ez a...
Tehát itt jött be a jelentősége, hogy minden látványosabb legyen a borító?
A látványos borító az is egy kereskedelmi
fogás. Hát arra gondolok, hogy azzal hívja fel a figyelmet vásárlásra?
Igen, de nem mindegyik műnél játszott szerepet az, hogy látványos legyen a borító. Amíg a zenemű kereskedelem nem volt annyira piacképes, hogy egy városban, mint a Bécsben 20 zenemű kereskedő is lett volna is kiadó, addig hát ki úgy oldotta meg. De hát nyilván az van, hogy az ember bemegy egy kottaboltba, hallott valamit az operában, és megkérdezi, hogy nem tudom, Meyer Werdnek a Hugenották című operájából, hallottam azt a gyönyörű dallamot, nem, nincs meg ez zongorán, és akkor kiveszik a szekrényből, tessék parancsolni, viszont ahogy kirakadva, hogy kirakom a vevő elé, akkor nyilvánvaló, minél szembetűnőbb, annál jobb, és ahogy a nyomdatechnika fejlődött, ahogy egyre variábilisabb lett, és egyre többet lehetett bizonyos dolgokon nyomtatni, egyre inkább utaztak arra, hogy ahogy régen írták, TS-sel csinos legyen egy kotta címlap.
A kottáknál van olyan, hogy megkülönböztethető, mint ahogy van a Marielle, vagy egyféle.
A kotta nyomtatás történetében van ilyen úgymond típusokból összeállított kotta. Tehát a típus az az, mint a betű típus, hogy bizonyos betűkből kiszedik a szöveget. Ez egy rendkívül macerás dolog kottával, mert ugye nem csak az öt vonalnak kell egymáshoz illeszkedni, hanem illeszkedni kell a hangjegyeknek is egymáshoz, tehát egy-egy típus néha össze van kötve a hangjegy által, és ez nagyon macerás. Ettől függetlenül van ilyen, főleg a lipcsei Breitkopf cég használt ilyeneket, de túlnyomó részt metszették a kottákat. Ami azt jelentette, hogy egy fémlemezben, tükörfordításban belemetszették azt az oldalt, és akkor ezzel a mélynyomásos technikával aztán sokszorosított.
Hát ez már nyomtatás, mert nyilván, amikor még kézzel írodott, azt föl lehet ismerni egy idő után,
hogy igen, igen. De a Metszés után a 18. század legeslegvégén, 19. század elején Alois Zénefelder, aki a litográfiát föltalálta, ő kotta kiadó volt, és pontosan a kotta, a macerás kotta kiadás miatt jött rá a kőnyomtatásra, és kezdte ezt el úgy, és aztán a 20. század elején is még bőven litografált címlapok jelentek meg, azokat már könnyű volt sok színben nyomtatni, könnyebb volt mondjuk így sok színben nyomtatni.
Mostanában nyomtatnak most a Magyarországon?
Kottát? Tudomásom szerint igen, van nekünk egy zenemű kiadónk, az Edíció Muzika Budapest, és szerintem az ő, tehát a Bartók összkiadás az például a többek között az ő gondozásukban jelenik. A Kotta, mint nyomtatvány, szerintem most jelen pillanatban az egyik legrosszabb időszakát éli, ugyanis azzal kell számolni, hogy a zenész a kottát, hát most értsék jól, jó esetben lefénymásolja, de többnyire letölti. Ma már nagyon sok minden elérhető a világhálón. Most valljuk be őszintén, egy muzsikus, miért vegyem meg még olcsóbb kottát is, hogyha le tudja tölteni? Nagyon kevés olyan zenészt ismerek, akinek igénye lenne arra, hogy egy első kiadást megvásároljon, összehasonlítsa a jelen kiadással, megnézze a kottákat, esetleg tudományos, hordibilediktú művészi következtetést vonjon le a kottakép alakulásából. Van egy fiatal muzsikus ismerősöm, akiből kiváló értő lesz, de egy ember értett ehhez, és egy ember volt az én ismeretségi körömben, aki erre igényes és háklis volt, az Kocsis Zoltán volt.
Nekem volt egy ismerősöm, hát már legalább 50 éve nincs közöttünk, aki úgy ment el koncertre, hogy vitte a kottát, és leellenőrizte, vagy otthon nem jött hallgatott, és akkor még fölnevetett, hogy ez itt most nem léptés volt.
Igen. Hát igen, ez a régi hagyomány, a kis partitúra, az, amit egyébként a 18. század második felében találtak ki Franciaországban, az igazából ezt is szolgálta, hogy az ember egy ilyen kis könyvecskébe magával tudja vinni a zeneművet. Karmester nem tudja használni, mert nem látja, mert annyira pici. A zenekari szólamot játszó muzsikusoknak fölösleges, annak csak a saját szólama kell. Ez pontosan zenehallgatásra kell, hogy az ember kövesse. Hát ez egy szellemi élvezetet fokozó tevékenység. Az kevésbé, hogy az ember azt nézi, hogy ki mikor jut mellé, mert az űrülethez és az idegbajhoz visz közel.
De az önbizalmát erősít.
De kinek a hallgató?
A hallgató.
Az jó, hát igen, szerencsétlen művész, pedig neki kéne, igen.
Nagyon szépen köszönöm,
köszönöm
hogy
ezeket én is.
Köszönöm. Nekünk. Bőszre Ádámmal kérjük, beszélgetett.
Március 15-e méltó megünneplése minden évben kiemelkedő esemény a magyarság életében. A Szolnoki Damjanich Múzeumban járt Ámen Zsóka.
Nagyon érdekes az a hely, ahol a mai felvétel készül. A Szolnoki Damjanich János Múzeumban Méri Tibor gyűjteménykezelő történésszel beszélgetek. Azt hinné az ember, hogy Szolnokváros, Tiszapart, művésztelep, nagy vasúti elosztóhely, és ennyi. Mit jelent Szolnokváros magának?
Az egész gyerekkoromat itt töltöttem Szolnokon, itt születtem. Én nagyon szeretem a várost, hiszen itt van a Tisza, itt van a Zagyva, itt van a Torkolat, rengeteg lehetőség, és hát van itt egy múzeum, amely a Damjanich János Múzeum, amelyben most itt vagyunk. 1848-49-hez köthetően Damjanich János neve kihagyhatatlan, Damjanich János honvéd tábornok, a múzeum névadója. Egy picit, ha az életrajzáról beszélhetnék önnek. Damjanich János 1804-ben született, és gyakorlatilag egy katonacsaládba, egy határőr családba a mai Horvátország területén, de szerb felmenőkkel rendelkezett, és ugye a katonai pályafutásáról túl sokat nem tudunk, legalábbis a kezdeti időszakról, de azt tudjuk, hogy 1820-ban iratkozott be a temesvári hadiiskolába, és hadapród volt. 1846-ban már századosi rangban, tehát már tisztként szolgált, és ebben az időszakban, tehát így két évvel a szabadságharc kitörése előtt, azt tudjuk, hogy Hajnaúval már vitába keveredett, és ekkor Itáliába áthelyezték, de nem sokat töltött egyébként ott, mert Mészáros Lázár hadügyminiszter haza rendelte a kiváló képességű katonatisztet. Szegeden egy zászlóalj megszervezésével bízták meg, és gyakorlatilag az 1848-as évet a délvidéken töltötte, ahol rengeteg csatában vett részt és győzelmeket aratott. Azonban miután a magyar honvédségnek vissza kellett vonulnia a Tisza mögé, ő is visszavonult Aradra. Ekkor már 1848. decemberében a bársági harmadik hadtest parancsnoka, tehát ekkor honvéd tábornok. 1849-es évben nagyon fontos és nagyon ismert a tavaszi hadjárat a szabadságharc alatt, de mindenféleképpen a szolnoki csatáról szeretnék egy pár mondatot szólni, hiszen itt Szolnoknál Damjanics János honvédtábornok és gróf Vécsei Károly volt a két olyan tábornok, olyan vezénylő tábornok, aki a csapataikat Szolnok felé irányította, és hát gyakorlatilag ez egy elterelő hadművelet volt. Ez nem a tavaszi hadjárat része volt a szolnoki ütközet, inkább a téli hadjáratnak a vége, és talán mondhatom úgy, hogy igazából ez egy a tavaszi hadjáratra rávezető csata volt, és főleg lelkileg, hiszen a magyar csapatok itt mutatták meg gyakorlatilag először, és az osztrákok itt látták először Szolnoknál, hogy milyen egy jól képzett, egy jól bevetett magyar honvéd sereg.
Mekkora lehetett akkor Szolnok?
Hát Szolnok igazából nem volt túl nagy város. És egy picit visszamegyünk az időbe, akkor azt mindenféleképpen meg kell mondanom, és el kell mondanom, hogy Szolnok nagyon sokszor elpusztult. Majdnem egy tucatszor elpusztult, és a legnagyobb pusztítás 1739. március 12-én történt, mikor egy ciklon, egy szélvihar tört a városra, és tűzvész is keletkezett, gyakorlatilag a város teljesen elpusztult, és innen kellett újból építeni föl a várost. A Szolnoknak a fejlődése leginkább majd csak ugye a szabadságharc után indult meg, de ez már a kiegyezés korszaka.
Tehát egy jelentős központi szerepet játszhatott a szabadságharc idején.
Mint tiszai átkelő természetesen igen, nagyon fontos stratégiai pont volt Szolnok, és amit esetleg nem mondtam el, hogy ez a második Szolnok ütközet volt, hiszen 49. januárjában is volt már egy, ez egy kisebb csata volt itt Szolnoknál. De visszatérve Damjanics Jánosra, gyakorlatilag a tavaszi hadjáratot végig harcolta. A legnagyobb, talán mondhatom, hogy Nagysallónál aratta a legnagyobb győzelme, de hát tudjuk, hogy Damjanics János nem veszített csatát, és 1849. áprilisában ideiglenes hadügyminiszteri megbízást kapott. Ez nagyon érdekes, és hát sajnos a sors fintora, hogy a kinevezése után nem sokkal balesetet szenvedett, lábát törte, csapatszemlét akart tartani, és az oda vezető úton balesetet szenvedett, és gyakorlatilag ezek után a nyílt harctéren már nem vett részt. Hosszú idő volt, hát mire felépült, de azt tudjuk, hogy később Arad várának a fő felügyelője lett, majd pedig a fegyverlét letétel előtt nem sokkal az aradi vár parancsnoka is lett. Egyébként Ugye az oroszok kegyelmet kívántak neki, legalábbis ezt ajánlották föl neki, vagy ezt fog kapni, kegyelmet fog kapni, de hát, mint tudjuk, ez nem így lett, hiszen Hajnaú döntött a ő sorsáról is. És hát egyébként van egy tőle származó mondat, amelyet most így felolvasnék. Ugye azt hittem, én leszek az utolsó, mert a csatában mindig az első voltam. Szegény Emiliám, éljen a haza. Ez is azt mutatja egyébként, hogy gyakorlatilag azt hitte, hogy ő lesz tényleg az utolsó, hiszen említettem is, hogy Hajnaúval már a szabadságharc előtt is összekülönbözött, végül utolsó előttinek végezték ki, és innen is van, ezért is mondja azt, hogy azt gondoltam, én leszek az utolsó, mert a csatában mindig az első voltam. Ha mondhatom önnek, Damjanich János, mint személy, nagy, karizmatikus, magas, széles ember volt. Valószínű, hogy a bajtársai a mellette harcolva azért plusz energiákat kaphattak, hiszen tényleg egy testileg is kiváló katonai tulajdonsággal rendelkezett, de természetesen szellemileg is, tehát kiváló katonatiszt, kiváló tábornok volt ő. Aradi vértanunk, Damjanich János, és hát itt Szolnokon, ugye a 20. század második felében, pontosan 50-es években, jól viszont 1952-ben vette föl a múzeum Damjanich Jánosnak nevét.
Mi az, ami érdekes lehet még a hallgató számára Damjanich Jánosról?
Nagyon örülök, hogy idén beszélhettem Damjanich Jánosról, hiszen ahogy a legelején említettem, 1804-ben született, tehát idén lenne, vagy idén ünnepelne 220 éves évfordulóját annak, hogy Damjanich János megszületett, aki valóban egy kiváló képességű honvédtábornok volt, mint aradi vértanú is minden évben megemlékezünk róla, és hát mint Szolnokon a múzeum elnevezése is, de Damjanich Jánosról kapta a nevét, úgyhogy ez egy nagyon fontos és érdekes téma.
Nagyon szép helyen van a múzeum, a város közepén, gyönyörű környezetben. Parkok veszik körül, szökőkutak vannak, nyáron nagyon kellemes kirándulóhely, mert közel van a Tiszapart is. Nagyon szép a múzeum, kívülbelül, és úgy tudom, hogy gyerekek is látogatják, nem csak felnőttek.
Igen, rengeteg diákcsoportunk van, hiszen általában mindegy kiállításhoz múzeumpedagógiai foglalkozást is biztosítunk, és szerencsére az óvodás korosztálytól kezdve a középiskolásokig járnak hozzánk, és vesznek részt a kiállításokhoz, nem csak az állandó, hanem az időszaki kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásokon is. Ha röviden szeretnék fogalmazni, akkor mindenkit, kicsiket, nagyokat, a történelem iránt érdeklődőek, a néprajz, a régészet iránt érdeklődőeket, hiszen itt a múzeumban állandó kiállításaink vannak a történetünk kívül, a régészeti, néprajzi kiállítás, illetve a művésztelep munkáiból, alkotásaiból létrehozott képtárunk is fantasztikus, illetve időszaki kiállításainkkal is várjuk látogatóinkat. Szívből ajánlom a Szolnoki Galériát a Tiszaparton, valamint a torkolat, a Tisza, a Zagyva torkolat közelében az egykori Tabán városrészben álló tabáni tájházat, és mindenkit szeretettel várunk az év bármely időszakában, ugye a kiáltásainkba és különböző programjainkra.
Kedves hallgatóink, Méri Tibor gyűjteménykezelő történész invitálását hallották a Szolnoki Damjanich János Múzeumban, illetve ebbe a nagyon emberléptékű szép városba. Ámen dzsókát hallották.
Budapesten, az Erzsébet város szívében, Király utca és a Dob utca között van egy kis utcácska. Ez a Kürt utca, amiben egy 160 éves épület van. Ennek az épületnek a történetéről már egy interjút, egy riportot készítettem Guba Ildikó szociális munkással, de ennek a háznak az újabbkori története a Menhely Alapítványhoz fűződik. Erről kérdezzük Guba Ildikót. Beszéljünk egy kicsit a Menhely Alapítványról is, hiszen a rendszerváltás után ez volt az első, és a mai napig talán a legjobban működő alapítvány, ami a szociális ellátást próbálja valamilyen módon kiegészíteni, vagy betölteni azt a szerepet, ami igazából az állam feladata lenne. Milyen alapfunkcióval alapul?
Hát az embereket megmenteni a fagyhaláltól konkrétan, nem volt semmi.
Tehát erre alakult.
Erre alakult, hogy 89-90 tere volt, amikor nagyon hideg tél volt, és bezártak a fejpályaudvarok, tehát a déli, keleti, nyugati, éjszakára, tekintve, hogy ott mindenféle ilyen hontalan elemek ott maradnak éjszakára, és nem lehet kitakarítani, és nem lehet rendet tartani, és fogta magát a MÁV, és bezárt ezeket jó pár órára éjszaka. És ezek az emberek, akik eddig ott húzták meg magukat, nem volt hol lakniuk, de mindenféle elemek voltak közöttük, tehát nem klasszikus halétonra gondolunk, csak otthonról elcsellengett fiatalok, vidékről feljövő, szerencsépróbáló egzisztenciák, börtönből szabadultak, a családtól éppen csak elmenekülők, tehát mindenféle vegyes társaság volt, és rendkívül felháborodást váltott ki, hogy őket innen elzavarják, és akkor alakult egy abszolút civil kezdeményezés pár emberből, akik azt gondolták, hogy valamit ki kell találni, ezek az emberek ne maradjanak az utcán, és ne legyenek kitéve mindenféle szociális és fizikai és minden egyéb atrocitásnak.
Tehát valóban a szükség hozta
létre. Ez teljesen a szükség hozta létre, és így az akkor már megüresedett Vajdonyad utcai munkásőr lokától, állomásból és laktanyából alakította ki egy szükségszállást. Tehát attól, hogy ez a házat tudjuk üzemeltetni, tudjuk fizetni a rezsijét, legyen legalizálva, igazán erre kellett az alapítvány, mint ilyen, kvázi ilyen társadalmi formát létrehozni.
És akkor nem csak a Kürt utcai helyszín van.
Az említett Vajdahunyad utcában van egy éli menedékhely, van egy úgynevezett lábadozó a hajléktalan emberek részére, akik egészségügyi felügyelet és teljes ellátás mellett próbálnak újra utcaképesnek lenni, ezt így mondja a szakma is.
Utcaképesnek.
Tehát a lábadozóban olyan emberek kerülnek nagyrészt, akik az utcán élnek életvitelszerűen, de leromlott egészségi állapotuk, nulla szociális helyzetük, következtében, jövedelemhiányok következtében időskorok miatt nem képesek egy szállót sem elfoglalni, vagy legalábbis ott megmaradni. Viszont az utca számukra életveszélyes, és főleg a téli időszakban történik, hogy a városban működő utcai szolgálatok ezekkel az emberekkel felvették a kapcsolatot, de próbálják elérni azt, hogy senki ne éjszakázzon az utcán.
Önöknek is van egy ilyen szolgálatuk, ugye?
Van utcai szolgálat, és az első és azóta is működő krízisautó szolgálat, ami azt jelenti, hogy a tél beköszöntével, tehát novembertől március közepéig, az úgynevezett krízis időszakban nap 24 órájában, akár lakossági bejelentés, akár milyen más bejelentés következtében a diszpécser szolgálatunk általi koordinációban mennek a helyszínre, és ott eldöntik, hogy mire van lehetőség, volt, hogy van, hogy mentőt kell hívni, és azonnal életveszélyt kell elhárítani, van, hogy eltévedt embert vittünk már haza nem egyszer, de van, aki olyan állapotban, ami valóban egy egészségügyi intézménybe kell szállítani, vagy lábadozóban, vagy akár egy szállóban, tehát nagyon színes ez a skála, de mindenképpen az a cél, hogy emberek nem maradjanak krízis időszakban.
Működtetnek egy diszpécser szolgálatot, illetve a fedél nélkül újság szerkesztősége is itt működik.
Igen, idén volt éppen 30 éves az újság, ami ugye az utcalap, a városi polgárság találkozhat a terjesztőkkel sok helyen. A sajátosság az a többi külföldi utcalaphoz képest, hogy itt valóban hajléktalan emberek írják az újságot, ők teszik bele a tartalmat, a szerkesztést önkéntesek végzik, és a terjesztés pedig a terjesztőnek a terjesztésért kapott összeg az a terjesztő bevétele, de hozzá kell tegyen, hogy ők sem mindjárt kapják az újságot, mert darabját meg kell vásárolni 100 forintért, ami nagyjából a nyomdai önköltség.
Tehát akkor el kell különben, van egy működik egy diszpécser szolgálat.
Csak telefonos, és nap 21 órájában működik. Elsősorban hajléktalan emberekről szóló bejelentést fogadnak, sok minden mást is csinálnak, de ez a fő tevékenység, és a megfelelő ellátáshoz juttatják őket az utcai szolgálatok, illetve a krízisautó bevonását.
Itt a Kürt utcában pedig egy nappali
centrumban. Ez egy nappali centrum, itt működik egyébként az említett fedél nélkül szerkesztős. Itt van az ügyfélszolgálati iroda, ahol bárki, aki jön, ügyes-bajos dolgait intézi, az iratpótlásról a posta címbiztosításig, a bonyolult ügyekig, tehát akár egy ilyen hosszas közigazgatási hatósági eljárás intézésén át, az egészségbiztosítása. Most vannak időszakok, amikor érezhetően kevesebben vannak, amikor például ilyen gazdasági prosperáció indult, volt a Covid előtt, elég jó volt, hogy sok munkahelyet tudtak vállalni, kevesebben is voltak. A Covid kapcsán megint másképp csökkent. Amit nem zártunk sosem be, az a ételosztás volt. Tehát a legvadabb a Covid időszakban is. Az emberek pedig jöttek, mert enni akkor is kellett, ruházkodni akkor is kellett, tisztálkodni akkor is kellett.
Na, milyen létszámmal jelentkeznek az emberek?
Az egész ház forgalma az ételosztással együtt, ez ilyen napi 300-350.
A környék lakói megszokták már önöket, vagy berzenkednek még mindig, hogy hajléktalanokat fogadnak itt?
Nagyon ritkán. Aztán a szerencsés helyzetünk, hogy itt ebben az utcában nem nyílik utcafront a Hürt utcára, tekintve, hogy a körútnak a hátsó frontjai néznek ide. Tehát annyira hiába
Erzsébetváros
belsejében vagyunk, szívében, de nem vagyunk szem előtt. Mellettünk az egyetlen ház, amelyik utcafrontja, így az a rendőrség épület. Egyébként nagyon jó kapcsolatunk az erzsébetvárosi közterületfelügyelettel, a rendészeti szolgálattal. Naponta jönnek takarítani az utcát, nyáron akár kétszer is. És azt hiszem, hogy megszoktak minket az elmúlt 30 év alatt, pedig voltak lakossági tiltakozások valóban a 96 táján, de ez most már elenyésző.
Ahogy mondta, egy nagyon jól összeszokott és régóta együtt dolgozó stáb adja az alapját annak, hogy ilyen jó munkát tudnak végezni, hiszen 20-30 éve együtt dolgoznak. Ez lehet az oka annak, azt gondolom, hogy jól érzik magukat, másrészt meg, hogy a munkájukat ilyen szinten tudják ellátni. Szeretik azt, amit csinálnak.
Azt gondolom, igen, mert annyira nem magas a fizetés, hogy ez a horribilis összeg tartana itt bárkit, viszont azt a fajta munkát, amit itt csinálunk, azt nehéz átkonvertálni más műfajba. Tehát nem mondhatom, hogy időnként nem kacsingattunk ki, vagy akár én is, vagy nem gondoltunk arra, de ennyi év alatt azon megcsináljuk jól, és ezt csináljuk profi módon, tehát hogy értéke van a munkának, és értéke van egymás megbecsülésének.
És azonnali siker, nem? Egy-egy elintézett, vagy egy-egy elégedett kliens.
Igen, hát többnyire elégedett, aztán tudjuk kezelni ezt, és aki kevésbé elégedett, hiszen emberekkel dolgozunk, nem is mindig könnyű ez a műfaj, de szereztünk annyi gyakorlatot, vagy annyi emberismeretet, hogy ezek is jóval ritkábbak, és azt a fajta, talán az a jó szabad szellemiség, ami itt még nálunk a mai napig megvan, az nem pótolható pénzzel, vagy egy menő munkahelyen sokszor.
Önkénteseket várnak-e a munkájukhoz?
Önkéntesek nélkül nagy bajban lennénk, igen. Nagyon sok olyan projektünk van, akár az említett fedély nélkül kiadó, vagy a fedély nélkül újság, ahol a szerkesztéstől a grafikai megjelenítésen át, a interjúkészítésen át, a kiállítás szervezéséig számtalan olyan funkció van, amit önkéntesek segítségével tudunk csinálni, de ugyanúgy a napi működésben is, akár leginkább az ételosztás, ahol nagyon-nagyon segítenek az önkénteseink, de a ruhaválogatástól kezdve a szintén bármiféle ilyen grafikai segítség, Mindenféle rendőrangú emberek járnak hozzánk, és azért is jó, mert egyrészt ők segítenek meg, nekünk is egy kicsit jó szint visznek a mindennapjainkban, ők más látásmóddal, tehát nagyon-nagyon jól esik nekünk is ez a fajta frissítés. Számukra meg az fontos, hogy hát látják a társadalmak azt a spektrumát, és amit lehet, hogy az autóból kihajolva nem látnának. És jönnek hozzánk gyakornokok egyetemről, jogász gyakornokok. Most is éppen van nálunk néhány gyakornok, akik egyrészt segítenek is a tudásukkal, meg egyfajta érzékenyítést tudunk elevinni az ő lehetőleg későbbi napi munkájukba.
Hogy lehet önökhöz jelentkezni?
A honlapunkon keresztül utána a legegyszerűbb menhely.hu, és ott a megfelelő füleket húzva, vagy legörgetve a megfelelő sávokat, látni, hogy önkénteseket keresünk, milyen munkára, milyen elérhetőségre, milyen módon várjuk a segítségüket, milyen programjaink vannak, milyen intézményünk, mit csinálunk. Azon tájékozódnak akkor, aki akar is tud segíteni, ott megtalálja a módját.
Guba Ildikó szociális munkással Torda Judit beszélgetett. Thank you. köztudottan férfias szakma elismerését vívta ki az a hölgy, akivel Somogyi Ági beszélgetett.
Az év borászával beszélgetek, és van egy fogadásom, hogy most biztos azt hiszik, hogy ez egy deltás férfi ember, de nem, hanem ő egy nagyon mosolygós, kedves hölgy, aki nem más.
Hát most már nyúlnép tükröbe beállta vagyok.
Tanítványom voltál, és nekem Böröcki be amaradsz. Hogy kerültétek kapcsolatba a borászattal?
Régen azt mondtam, hogy a véletlenek sorozata. Kalföldről származom, Bácsalmásról. Tehát anyai ágon mi horvátok vagyunk, tehát azon belül is bunyavácok. És az én nagyapám pedagógus volt, és akkoriban a pedagógusokat úgy dotálták, voltak pedagógus földjeik, és akkor ott volt egy kis szőlő. De akkoriban nagyon sok dolgot nem tudott egy lány csinálni, nem gimnáziumban ment, akkor egészségügyi szakközépiskola, illetve az óvónői szakközépiskola volt. Hát a vértől írtóztam. De a gyerekekkel úgy kedveltem, csak a felvételinél derült ki, hogy nekem fúrújáznom kell, amit hát abszolút nem tudtam. Nem sikerült a felvételi. Anyukám, hogy egyedül nevelt bennünket, az volt a legfontosabb, hogy azt mondta, hogy Bácsamáson volt egy gimnázium, ma is van, hogy oda nem mehetsz, mert aki a nagyapádat kedveli, az majd azért fog esetleg jobban értékelni, aki kevésbé, az pedig ugye pont az ellentéte. Nem voltak ABCD verziók, és anyu akkor dolgozott a bácsamási állami gazdaságban, laborban, és a labornak ez a fehér szentélye, ahogy narancsárga színből lett, lila, kék, az engem annyira elvarázsolt, és ott volt az akkori főnöke, és mondta anyukámnak, hogy hát Mirisza, én segítek, a borászata annyira tetszik neki, és mondom, hol lehet ezt tanulni? Szeretnél ott tanulni? Hát nagyon jó lenne. És akkor én valamilyen pótfelvételi útján kerültem tulajdonképpen be a Sósba.
Ez a budafoki, a Sós István borászati iskola.
Igen, szóval így van. Az kemény volt, amikor az első óra géptan gyakorlat. Reszelni kellett, fűrészelni, pontozni. Akkor még ehhez még hozzápárosult az, hogy az a nagyon csúnya kék színű munkásruhán volt, és akkor ez még semmi, mert ugye fekete csizma, és kötelező volt a pince sapka. Még jóval nagyobb hajam volt, hát ez a pince sapka, ez mindig itt volt, ott volt, de ezért egyes lehetett kapni, akinek nem volt meg a pince sapkája, úgyhogy egymástól volt így a lopkodás, hogy enyém tiéd ki. Még az elején még ez nagyon fura volt, utána már nagyon büszkék voltunk. Mi borászok leszünk. Nagyon nagy szerencsém volt. Gazdag Laci bácsi volt az igazgatónk, és ő volt a szaktechnológia tanár is. Olyan alázattal beszélt erről a szakmáról. Kompromisszum nem volt, csak a minőség. Szigorú volt nagyon, tehát az egyesért is meg kellett dolgozni, viszont akik jók voltak technológiából, volt szakkörünk. Úgy próbált meg bennünket ösztönözni, hogy már a borászati füzetek járt nekünk. A szakirodalmat tudtuk olvasni, ahol egy csomó kutatás volt. Ez egy akkora dolgot jelent.
Leérettségiztél, és jött az egyetem.
Én nem felvételiztem rögtön az egyetemre, visszamentem Bácsalmásra, meolaborás lettem 3 műszakban. Annyi tapasztalatot szereztem a gyakorlatban.
És ez egy év volt?
Egy év. Akkor arra is rá kellett jönnöm, hogy ez annyira már rutinszerű és az egész munkafolyamat, hogy én valami többre vágyok. Viszont akkor tudatosan azt mondtam, jó, és én még ugye szakmai tantárgyból tudtam a matek mellett felvételizni, úgy adtam be a jelentkezésemet, de emlékszek arra, hogy a Ménesi úton volt a kollégium, és az egyetem mellett mentünk el, és akkor az a kis kőkerítést, ahogy úgy megsimogattam, és ha én egyszer ide bekerülhetnék.
De bekerültél.
Azért az egyetemen az alapozóknál ott szenvedtünk, viszont amikor eljött a szakma, akkor mi ott brillorztunk. Volt laborgyakorlatunk, mi annyira tudtuk, hogy úgy fejezzük be a laborgyakorlatot. Éva néninél, hogyha 3-szor nem volt, a mai napig, ha nem öblítem ki, mert rohanni kell. És mindig így vagy, hogy mondom, bocsánat, és esküszöm, 3-szor kiöblítem. Mert ez annyira benne, mert olyan egyes kaptunk, mint annak a rendje. Ugye az első pár évben ott mi még nem tudtuk, hogy üzemmérnökök leszünk, vagy mérnökök. Az ugye tanulmányi eredménytől meg a szándéktól függött. Sikerült, hála Istennek, tehát mérnökként tudtam végezni. Amikor 3. éves voltam, ugye én akkor kezdtem el a Gödöllői Agrártudományi Egyetemnek a mérnöktanári szakát, a tanárképzőintézetben, mondván azt, ahogy anyukám elindított, sose lehet tudni, főleg nőként, hogy mi lesz. 96. októberében vagy szeptemberben végeztem, mint mérnöktanár, és visszamehettem a régi iskolámba tanítani. Nagyon-nagyon fura dolog volt, hogy abba a tanáriba belépni, előtte csak mint diák. Nagyon jó volt szakmát tanítani. Amikor doktorandusként kellett már oktatni, akkor ez nekem egy hatalmas gyakorlatot jelentett. Tehát nagyon-nagyon jó volt. De én mindig dolgoztam szakközepesként is, meg egyetemista voltam, hogy agyon egyedül nevet bennünket, tehát soha nem vetett fel bennünket a pénz. Én egy olyan borboltban dolgoztam, ahol sajtok voltak, az összes bor, meg a pezsgő meg volt, amit meg lehetett itthon vásárolni, illetve azért pár külföldi azért mindig valahogy úgy akadt, és nagyon sokat tudtam kóstolni, úgy, hogy nekem ezt nem kellett megvásárolni. Azért azzal az ízvilággal, illatzamatvilággal megismerkedni, nem lehet könyvből megtanulni.
Nappal én azért tudtad csinálni?
Tudtam, általában akkor délutáni műszakba voltam.
Jó hallani, hogy fedezted a tanulási költségeidet.
Szerintem akkoriban egyébként nagyon sokan voltunk itt.
Mi volt a diplomamunkád?
Pezsgő alaporokból írtam. A pezsgő alaporok tiamin koncentrációjának a meghatározási módszerei.
Mi az a tiamin?
A B1 vitamin. Imádtam.
És tudom, hát bejárhattál a törleibe.
Hát az mekkora dolog volt. Olyan pezsgőket kóstolni. A nyers pezsgő, hát azóta is a kedvencem.
Tán
a
hol helyezkedtél el?
Akkor jött be, hogy nappali képzésben lehet a doktori iskola. Kellett rá felvételizni. Talán július végén kaptuk meg, hogy felvettek el. Elmentem, hogy munkát keresek, már meg is volt, hogy hova megyek dolgozni. Szexára mentem volna egyébként.
Jó hely.
Még szerencsé, hogy a tanszéken ért a hír, hogy nem menjek, mert hogy az igazgató most olvasta el jobban az önéletrajzomat, és a Bélának olvasta a beátát, és hogy abban a borászatban csak laborosként vagy takarítónőként teheti be egy nő a lábát. És akkor Kőbányán volt egyébként itt egy pince, ahol én el tudtam volna helyezkedni, viszont felvettek a doktori iskolába.
Mint doktorandusz, megint egy témát kellett választanod.
Így van, és akkor vittem tovább.
Még a tia, mint még mindig lehetett analizálni.
Hogyne, mert én doktoranduszként a ösztöndíjamat a törleitől kaptam. Na, ez is érdekes volt, amikor végeztem, akkor mentem, hogy igen, megvédtem, itt vagyok.
Csak nem azt mondták, hogy nincs rád szükség.
De azt mondták, hogy köszönjük szépen, hogy támogathattak, és viszontlátásra. De valahogy az sem volt egy olyan tragédia. Na, akkor egyek budai borvidék, és akkor én már a Hernyák családdal oda mentem volna dolgozni. Amikor is volt a tanszékvezetőm, a Kálai Miklós, hogy Bea, mennyi lehet őkre a Nyakas pincéhez, hite, akkor még Nyakas egy Kft. Volt. Sokkal nagyobb tanulási van, fejlődési lehetőséget, ott van Maja Ernő, hogy mindenképpen én azt ajánlom. Elmentem a Nyakashegy Kft.-hez, és akkor a Maja Ernő és a vezérigazgatón Pálfi Gyula fogadott, vizsgáztattak ide-oda, és akkor mondták, hogy jó, mi lenne a fizetési igényem, és én annyira nem akar, bár láttam, amikor oda mentem, hogy hú, azért ez jóval nagyobb volumen, de hát, hogy én már igen, mondtam, hát úgyse fogják megadni, és mondtam, dupla fizetés, mint ami a Hernyákéknál volt, természetesen a gépkocsi, tehát hogy az úti költséget, meg hát telefon. És akkor azt mondták, rendben. És akkor ez volt az a pont, hogy opá. És akkor így kezdtem, 2000 május végén mentem oda, 2000 június 1-e óta vagyok a most már Nyakaspince ZRT-nél. És akkor én bekerültem Maja Ernő mellé.
Ő egy nagy név a borászatban?
Igen, ő 2002-ben az év bortermelője volt. Sokan azt gondolták, hogy mogorva, nagyon jóságos ember volt, de az biztos, hogy nagyon sokan féltek tőle, tehát szigorú volt.
De abban már edzett
voltam. És pont, mint Halaci bácsi, tehát a szakmai alázat, a csak a minőség, és nincs kompromisszum. És az adott szó az adott szó. Nagyon hálás vagyok, hogy az akkori vezérigazgatón bizalmat szavazott. Itt nem nőt vagy férfit nézünk, hanem hogy egyáltalán a szakmában mit tud. Nagy dolog, hogyha az ember azt tudja csinálni, amit szeret. És ez egy akkora valaki áldásnak mondja, mert nem fogja föl az ember úgy, hogy dolgozik. És nem is tudom ezt elképzelni, hogy valaki olyat csinál, amit nem szeret.
Meg ha nem olyan a légkör, úgyhogy veszem ki a szavaidból, hogy ez elég családias.
Nagyon, nagyon, és mindenki segíti a másikat. Jó, hát a rózsaszín lufik meg a szívecskék nem mindig röpködnek.
Fejlődéshez kell a vita, kell a kritika.
Átvettem a dolgokat, és 3 éve dolgoztam, mondtam, hogy nem is mondtok semmit, hogy most megfeleltem, vagy mivel sokkal ennyit mondták, már nem lennél itt. Ennyi volt
nem
az
volt
egész.
Nem volt dicséret, elismerés.
Úgyhogy nem, abszolút. Volt kritika is, természetesen, de és kell is. Annyira jó, hogy úgy nincs megfogva a kezem, hogy bármit, amit én azt gondolok, hogy egy jó minőségű bor legyen, bármit kereteken belül, de megtehetek.
Hogy lettél az év bortermelője?
hogy igazán, hogy én az év bortermelője lehettem, ebben benne van minden egyes év bortermelője, mennyit tett a szakmáért, a borai milyen elismertséggel vannak, maga a pincészet ugyanúgy milyen elismertséggel van, és tényleg a szakmaválasz az annyira megfoghatatlan dolog volt, hogy én nekem úgy nem is fogalmazódott benne, hogy ugyan már, hogy én hogy. És akkor felhívott az Irai Zoltán, ugye a Borakadémia elnöke, hogy bekerültél. Ez egy hihetetlen jó dolog volt. Tehát maga az, hogy bekerülni. Persze, nagyon jó nyerni. Ültünk, és egymás között, ahogy beszélgettünk, és kimondták a nevemet, felálltam, már kezdtek potyogni az örömkönnyek. Eszembe jutott, hogy ugye három fiam van, és amikor mondták, hogy anya, a mai lányok, hogy gyerekek a szempillájukat, és hogy Jézusom, én olyan vagyok, mint ezek. Te és ez nagyon jó volt, mert abban a pillanatban nem, itt várják, hogy valamit mondjak. Nagy köszönet volt.
Szóval nagy volt az öröm.
Nagyon nagy öröm. Háromszor voltam jelölt, nagy felelősség is.
Nem lehet lazítani.
Még a másik az, nagyon szeretem a Gálné Dignész Évát, és ugye ő volt a legelső, aki megkapta ezt a címet.
Te vagy a második.
Igen.
Fantasztikus.
Azoknak is reményt adtam, akik alkalmazottak, mert hogy mindenkinek abba a kalapba benne kell lenni, a kicsitől kezdve a középig a nagyig. Mivel borász, borokat készít, lehet év bortermelője is. Azért ebben benne van a család. Nagyon-nagyon benne van mindenki, aki az én utamat segítette. Hát a csapatom meg főleg. Nem csak azért mondom, mert hogy ezt így kell mondani, hanem én tényleg így is érzem.
Ez a beszélgetés 2022-ben hangzott el Nyúlné dr. Pűra Beátával, a 2021-es év bortermelőjével. Azóta már a Magyar Borakadémia egyik alelnöki tisztségét is betölti. Somogyi Ágnest hallották.
Közel 11 éve alakult meg a Gépjármű Károsultak Országos Szövetsége. Meskó Báng beszélget a GÉKOSZ elnökével.
Mai vendégem Hámori László, a Gépjármű Károsultak Országos Szövetségének, rövidítve a GÉKOSZ-nak az elnöke. A Bartók Bélóton sétáltam, és láttam a feliratot, és eszembe jutott, hogy egy kedves barátomnak gépkocsi károt keletkezett, és a biztosító csak egy részét akarta kifizetni annak a kárnak, amit ő úgy ítélt, hogy meg kéne, hogy térítse a biztosító. Bejöttem ide, és meglepetésemre egy nagyon kedves régi barátommal, az elnök úrral, Hámori Lászlóval találkoztam. Megkérdezem, hogy mit ajánlasz az én kedves barátomnak, mit csinálni ebben az esetben?
Rögtön az elején le kell szögeznem, hogy ez nem egy egyedi eset. Sőt, egyre többször, egyre gyakrabban fordulnak elő ilyen esetek. Mindegyik eset más, és sajnos sok olyan eset van, amit nem is tudunk megoldani. De a legtöbb esetben segítséget tudunk nyújtani. Ha már csak útbaigazítást adunk, ha már csak egy kis kezdőlökést tudunk adni a károsultaknak, akkor már úgy érezzük, hogy tudjuk teljesíteni azt a feladatot, amit a megalakulásunkkor, már lassan 11 év után célul tűztünk ki magunknak. A kedves barátodnak azt ajánlom, hogy minél előbb keressen fel egy szakembert, vagy keresse fel a Gépjármű Károsultak Országos Szövetségét, szeretettel várjuk, tanácsokkal ellátjuk, és ami a legfontosabb, hogy ez neki nem fog egy fillérjébe se kerülni. Tekintettel arra, hogy szövetségünk non-profit jelleggel működik.
Gyakorlatilag ide bejön a károsult, az egy megbízás, és akkor ti végig képviselitek az ügyét?
Minden esetben ugye egy személyes találkozás után, mert többféle módon is megtalálnak minket, elektronikus levelezés formájában, telefonon, SMS-ben, e-mailben keresnek minket a kedves ügyfeleink, vagy leendő ügyfeleink. Amelyik ügyben mi az előzetes egyeztetés után úgy ítéljük meg, hogy tudunk neki segíteni, akkor egy személyes találkozó következik, és akkor arra kérjük az ügyfeleinket, hogy hozza el magával az iratanyagot, mi azt átnézzük, és röviden útbaigazítjuk, elmondjuk neki, hogy hogyan lehetne ezt az ügyet megoldani. Amennyiben meghaladja az ügyfélnek a rátermettségét, képességét, hozzáértését, akkor természetesen szívesen segítünk neki abban a formában is, hogy aktívan beavatkozunk a kárrendezési eljárásban. Ez valóban egy szerződés útján történik, ami akár esetleg egy jogi eljárás képviseletével is felhasználható.
Gyakorlatilag bén az ügyfél, te elmondod neki, hogy mit kéne csinálnia, ugye peren kívül természetesen még.
Így van.
Na most ő ezt vállalja, hogy elmegy ide, kér egy szakértőt, például arassatok neki egy lehetőséget, hogy fölkeressen egy szakértőt, megnézesse, vagy hogy működik ez? Ilyenkor ajánlatok neki valakit?
Természetesen a teljes kárrendezési folyamattal tisztában vagyunk. Tisztában vagyunk ennek a gyakorlatával is, tisztában vagyunk azzal, hogy mit alkalmaznak a biztosítók, és ebből mi az, amit jogszerűen, és mi az, amit nem igazán teljesen a jog előírásának megfelelően csinál a biztosító. Sajnos a taktikája az sok esetben ezeknek a társaságoknak, hogy kifárasztásos módszerrel addig-addig húzzák az időt, ameddig az ügyfelek megunják, és abba hagyják az egész kárigény érvényesítés, az egész kárrendezési eljárást, legyintenek egyet, és azt mondják, hogy nekik ebből elég. Nagyon sok ilyen ügyfél van, nekik szeretnénk segíteni, hogy nem mondják azt, hogy elég, mi segítőkezet nyújtunk neki, és elmondjuk, hogy mi az, amit neki meg kell tenni ahhoz, hogy a jogos igényeit megkaphassa a biztosítótól, aki rátermett, vagy natántán egy kicsit járatos ebben, vagy jobban járatos, vagy úgy érzi, hogy ezt végig tudja csinálni, annak útbaigazítást adunk, tanácsot adunk, elmondjuk, hogy mi a menete. Aki nem rendelkezik ilyen képességekkel, vagy úgy érzi, hogy sem ideje, sem energiája, sem idegszálai nincsenek ehhez, annak természetesen képviseljük az ügyét. Ami már egy másik kategória, ugye az egy szorosabb kötelem már. De szívesen adunk mindenkinek tanácsot abban a kérdésben is, hogy kit keressen fel, milyen szakértőt, esetleg milyen jogászt. Ha nem a szövetségünk jogászai közül szeretne választani, akkor elmondjuk, hogy milyen szakirányú jogászok azok, akik tudnak neki segíteni.
Bejött az ügyfél, tanácsot kér, ajánlottatok neki egy szakértőt. Ő még nem ad nektek egy teljes meghatalmazást az ügyének a vitelére, elmegy a szakértő, és a szakértő megmondja, hogy igaza van, valóban itt ennyi a tényleges kár, ezt kéne a biztosítónak megfizetni. Na most ide visszajön, és azt mondja, hogy megkérhetem ezután, hogy képviseljenek a biztosító felé, vagy ő elmegy saját magától, vagy mi a gyakorlat ebben?
Hát a gyakorlat az az, hogy nagyon megoszlik az ügyfeleinknek a köre abban a tekintetben, hogy ki az, aki megpróbálja saját maga elintézni, és ki az, aki inkább azt mondja, hogy csinálja egy szakember, kvázi csinálja a szövetségünk ezt a kárrendezési eljárást végig helyette. Én mindenkinek azt javaslom a mai világban, hogy ez már nem gyerekjáték. Itt már nem is százezes ügyek vannak, a legkisebb ügyek is már a millió felé tendálnak. Én azt mondom, azt tanácsolom, és mindenkit erre sarkalok, hogy amilyen hamar csak lehet az ügyben, kérjen segítséget szakembertől. Ugyanis, aki nem ért hozzá, nincs ebbe tapasztalata, nem járatos ezekben az ügyekben, az könnyen pórul járhat, a neki jogosan járó kártérítési összegnek akár a töredékét kaphatja meg. És ugye itt, amint ahogy előbb is mondottam, és itt már milliókról beszélgetünk.
Értem. Na most a ügyfél a szakértő vélemény birtokába, vagy akár megbízás alapján felhatalmaz titeket, te bemész a biztosítóhoz, és próbálsz vele egyezkedni?
Igen, felveszem a kapcsolatot a biztosítóval, vagy jó magam, vagy valamelyik tanult kollégám, legyen az jogász, legyen az műszaki végzettségű, legyen az közgazdás végzettségű, felveszi a biztosítóval a kapcsolatot, és a meghatalmazás, illetve az engedményezés alapján a biztosítónak elküldi az igényt. A biztosító általában ezt nagyon hamar megválaszolja, mert tisztában van vele, hogy ha már nálunk van az ügy, akkor mellébeszélésnek nincs helye.
Tehát akkor, ha nem hajlandó beszélgetni, vagy tárgyalni, akkor biztos, hogy per lesz belőle.
Úgy érzem, hogy a sok évtizedes pályafutásom során beszerzett tapasztalataim szerint tudják már, hogyha hozzánk kerül egy ügy, és azt alappal terjesztjük a tisztelt biztosító elé, és az nem teljesül, vagy igazából csak keresett, vagy hevenyészett indokok alapján próbálják meg elutasítani az igényt, akkor abból jogi eljárás lesz. És a jogi eljárás manapság már nagyon költséges, és ezzel a biztosítók is tisztában vannak, hogy nem érdemes belemenni a jogi eljárásba. Igen, kimondhatom azt, hogy tapasztalattal rendelkezünk arra nézve, hogy ezt a biztosítótársaságok már értékelik akkor, amikor meglátják az iratokon a fejlécünket, és tudják, hogy itt már szakember kezébe van az ügy.
Mennyi megy ebből az ügyekből százalékosan perre?
Százalékos arányt azért nem tudok mondani, mert nem ilyen nyelvű statisztikát nem készítünk, nem vezetünk. De én azt mondanám, hogy az ügyek túlnyomó többségében azért megegyezés születik a biztosítóval. Senki nem szeret manapság már pereskedni, tekintettel arra, hogy ez már egy drága móka, ez egy drága játék, a bírósági úton történő érvényesítés. Sok esetben meg tudunk egyezni, sok biztosító törekszik rá, de mindig van egy-kettő, aki köti az ebet a karóhoz, és azt mondja, hogy ő csak a hivatalos jogi eljárás végén hajlandó a megfelelő kártérítés összeget kifizetni. Állunk elébe. Tehát mi ettől nem hátrálunk meg, állunk elébe, hogy hivatalos polgári peres eljárásban érvényesítjük a kártérítési igényt.
Mi az oka annak, hogy nem állapodik meg veletek, időhúzás, költség hatásai vannak ennek az ő részéről, vagy hogy gondolkoznak ők?
Amit felsoroltál, az mindegyben. Vagy pedig egyszerűen csak a többi biztosítóval válvetve azt a példát szeretnék prezentálni, hogy velük nem lehet játszadozni. Ők nem hajlandóak csak a peres út végén kártérítést fizetni, amit elveszítettek. Sajnos még mindig vannak ilyen esetek, egyre ritkábban, akkor nincs más megoldás, meg kell várni a bíróság döntését.
A gépjármű károsultak országos szövetségének elnökével, Hámori Lászlóval Meskó Bánk beszélgetett.
Ennyi fért mai adásunkba. Munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ági. Ezt az adásunkat kétszer megismételjük a következő két hétben. Az időpontokat megtalálják a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetnek a Civil Rádió archívumában és a Facebookon is minket. Podcast oldalunk az anchor.fm/60. Következő adásunk 4 hét múlva, március 30-án, Nagyszombaton lesz. Köszönöm figyelmüket! Búcsúzik a mai adás szerkesztője, Torda Judit. A viszonthallásra!